Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Kemény Dániel készíti. Hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, és bele is vágunk mindjárt.
Módos Béla. Hallgattunk, azt írja. Csehországban jártam, és bár csehül nem tudok, azt észrevettem, meg az otthoni ismerőseim is megerősítették, hogy Ausztriát csehül úgy hívják, hogy Rakousko. Rakousko. Hát ez nagyon furcsa, mert ez egyáltalán nem hasonlít se az Österreichre, se az Ausztriára.
Szlovákul is valahogy így hívják.
És igen, ezt hozzáteszi hallgatónk, hogy megérdeklődte, hogy szlovákul is, hát a majdnem ugyanúgy Rakousko néven illetik Ausztriát. Hát azt kérdezi, hogy miért?
Én utána néztem.
Igen.
Fogalmam se volt, de hát eléggé meglepett a válasz.
Nem lehet, hogy a Reich szó
valami, nekem is volt egy ilyen gyanúm, de nem, teljesen valószínűtlen a válasz, és meglepődtem rajta. Ráadásul én azt hiszem, hogy ezt már korábban is megnéztem, és szépen el is felejtettem. Szóval arról van szó, hogy van egy ma egészen kicsi település, valahol a cseh-osztrák határ mentén az osztrák részre esik, ahol volt egy vár, a 11. században építették, és ezt a várat hívták régen Radgocnak, ma úgy hívják németül egyébként, hogy Rábsz, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy csehül viszont úgy hívták, hogy Rakousz vagy Rakusz. Ma is úgy hívják ezt a várat, hogy Rakousz vagy Rakusz. És ebből alakult ki. Tehát mint, az furcsa, mert nem szokták.
Itt vezetett az út Ausztria
felé?
Hát a
fene tudja, nem tudom mi a pontos története. Nem szokás a szomszédos országot egy közvetlen határ mentén fekvő. Lehet, hogy nagyobb jelentőségű volt régen, de azért az nem volt egy akkora, nem volt főváros vagy ilyesmi.
Igen.
Én nem, olyan, mint a szlovákok úgy hívnák Magyarországot, hogy nem tudom én, Salgószko, vagy valami ilyesmi.
Igen.
Vagy Táborszko, vagy valamelyik ilyen szomszédos településről elnevezve.
Igen.
Furcsa lenne. És vagy nem is tudok rá hirtelen példát.
Mi Ausztriát úgy hívnánk, hogy Hegyeshalomország?
Hát,
vagy Nikelsdorf?
Nikelsdorf, de hát az, ott még vár se volt, hát azért
igen, legalább
valami pici.
Nagyon furcsa.
Én már azon is csodálkoznék, ha mondjuk Ausztriát Gráciának hívnánk, vagy valami ilyesminek, mert pedig Grác az elég komoly.
Vagy Béciának.
Igen.
Tehát akkor egy soha...
Előfordul egyébként, hogy a fővárosról van, ugye Tunézia, Tunisz, ott
no,
azt hiszem...
De hát ez egy jelentéktelen kis...
És egyébként az arab nyelvszokás eleve más, és azt hiszem, hogy nem tudok jól arabul, de azt hiszem, hogy ott elég gyakori az, hogy a város és a fővárost és az országot ugyanúgy nevezik.
Hát Algéria is így kapta, van, ugye Algír vagy Alzsír, mi még otthon Alzsírnak mondtuk.
Igen, de itt a környékünkön ez furcsa dolog, hát van ilyen.
Igen.
Tudomásul
jó, tehát ezt mondják megbízható források.
Igen.
Értjük, tehát akkor Rakusz nevű, ma már jelentéktelen kis városkának, a váráról kapta a nevét, cseh szempontból nézve az egész mögötte lévő terület, vagyis Ausztria.
Igen, lehet, hogy igazad van, és valami fontos útvonal ment ott, ezt nem néztem meg, igen, és ezt nem tudom, lehet, hogy pont arra kellett Bécsbe átmenni.
Kicsit olyan óperenciásan hangzik ez nekem.
Igen.
Hát jó. Köszönjük szépen, érdekes volt, és jó, a szófejtés az mindig érdekes dolog, hát különösen, hogyha ilyen szokatlan szavak jönnek elő. Igen, hadd jegyezzem meg, ezt nem tudom elhallgatni, hogy nemrég jártam Szlovéniában, és hát valamit persze a szláv nyelvekből én is tanultam, meg oroszul is tanultam. A szlovén nyelv azért nagyon más, bár hát szláv nyelv, de most nem is ezt akartam mondani, hanem kiderült, hogy szlovénul Bécs városát egyszerűen Dunajnak hívják.
Jaj, de szép.
Egyszerűen Dunaj, tehát se nem Vín, se nem Bécs, se nem Vienna, hanem Dunaj, mert Szlovéniából nézve, hát az volt az a nagyváros, ami a Duna mentén, ugye Szlovénia hagyományosan Ausztria részét képezte, és hát az volt a Duna menti nagyváros, és Dunainak
nevezik. Egyébként, ha már itt tartunk, sokan kérdezik rendszeresen azt, hogy a Bécs, az hogy jött ki, hogy magyarul ilyen ennyire furcsán hívják.
Tudom.
Mert hát valamennyit én is tudok róla, ugye, mert más nyelveken valami V-vel kezdődő, talán nem pont vinnek, hanem mondjuk veden, meg viden.
Igen, viden, csehül.
Igen. Igen. Akkor hogy van a Bécsnek?
Hát ugyanaz, mint a Pécs, igen, az az eredeti forma, és a melegíteni, sütni, égetni szó ez a szláv nyelvekben.
Aminek ugye, pek a töve, ugye, és a péknek
a
is sokkona van.
A pék is ide tartozik, meg a pecsenye, igen, is ide tartozik, amint sütött dolog, és olyan helyre mondták, ahol mészégetés folyt, hiszen a mészégetés lehetővé tette a komolyabb építkezést az illető helyen. Ezért Pécs városát ugye mind a mai napig úgy hívjuk, valójában tehát kemence, mészégető kemence, és Bécs is ebből jön, a P meg a B, hát azok édes nővérek, nagyon közeli hangok, könnyen átmegy az egyik a másikba.
És nagy butaságot mondok, hogyha a Pestet is idehoz, nem az van, hogy a Pest is valami ilyesmi
összeg? Teljesen igazad van, Pestnek is a neve is ugyanaz, csak a Pest még sokkal régebbi, amikor még, azt hiszem úgy szokták mondani, hogy bolgáros szláv, vagy délszláv, ahol a csé helyett stö van pontosan.
Most Bulgáriában is voltál, tehát igen, láthattad, igen, igen, hogy stö van mindig. A...
Igen, igen, igen. És még azt is el akarom, tehát Pest is ugyanennek a szónak köszönheti rétét.
Sőt, tulajdonképpen Budával is ez van valahogy, ugye?
Hogy mert, hívták németül
mert Budát? Mert Budának német neve Offen volt, és az meg ugyan a kemence talán.
Offen, ugye? Az kemence, vagy hát Kályha a mai németben, de eredetileg kemence. Pontosan erről van szó. Offen und Pest, még ugye gyerekkoromban otthon így is emlegettük. Na jó, hát akkor ennyit a város nevekről, de már itt a következő olvasó, hallgató kérdés.
De még az is eszembe jutott erről, mert ez egy ilyen műsor, ahol mindenről eszünkbe jut valami más, hogy a sok huta végű falu név, meg helység név, az is valami hasonló, ugye? Csak talán nem meszett, talán inkább üveget dolgoztak fel, de ugye
huta, huta.
Hát igen, meg Galga huta, sok-sok huta,
igen,
van.
Igen.
Az is ilyen, ugye, hogy ott, igen, nevezetes volt arról, hogy ott kemen, vagy hát ilyen, igen, égető,
igen,
műhelyek vannak. Jó, menjünk tovább.
Mondjad a következőn.
Pejs Judit kérdezi, az időjárás jelentésekben az esély és a valószínűség szavakat szerintünk felcserélik. Nem tudom ki a többes szám, nyilván hát, a család, vagy az ismerős. Szerintünk felcserélik. Lehet kis eséllyel eső?
Hát miért ne lehetne?
Ez nem olyan, mint egy korábbi műsorban beszéltünk arról, valaki azt mondta, hogy a legalább 1500 halott volt, hogy ő abban úgy érzi, hogy ott kevesli aki a szöveget megfogalmazta, az kevesli halottak számát. Hogy, igen, nem lehet, hogy azt érzi a hallgatónk, hogy a kis eséllyel az valami, azt jelenti, hogy az esély az valami pozitív dolog, kevés az esély rá, azt ő úgy érti, hogy kevés, hogy nem lesz olyan szerencsénk, hogy essen, tehát hogy az esélyt ő úgy érti, hogy az valami pozitív.
Tehát ez nem igaz, az orvos is mondhatja, hogy kérem, a vérmérgezés esélye nagyon kevés.
Én ezt értem, hogy nem igaz, én is így gondolom, hogy nincs benne pozitív, csak hogy mi lehet, ami a hallgatóinkat zavarja ebben.
Igen.
Hogy lehet, hogy azt látják be. Ez megint egy ilyen érdekes jelenség. Beszéltünk a legalábbal kapcsolatban erről, hogy mintha értéket tulajdonítanának neki, hogy amikor valaki azt mondja, hogy legalább, akkor kevesli, nem csak azt mondja, hogy még lehet több is, és olyan, mintha az esélybe is azt látnák bele, hogy azt valami pozitívnak tartja a beszélő.
Vagy pedig azt érzi, de ez sem igaz, hogy esélye csak az embernek lehet, hogy az egy emberhez kapcsolódó, ja, hát dolog,
ja,
és az eső, de hát ez nem így van, mert ismétlem, az orvos azt mondja, hogy hála Istennek a vérmérgezés esélye nagyon kicsi. És így tovább. Tehát
igen, ez, hát ez... talán az játszhat itt közre. A legalább esetében ötletem se volt, hogy miért gondolják. Itt azért van valami érzésem, hogy amikor önállóan azt használjuk, hogy van esélyünk, akkor az általában egy pozitív dolog, ugye? Tehát ha kivonul a csapat
igen,
pályára, igen, és azt mondja, hogy igenis van esélyünk, igen, akkor ők azt értik, hogy a, igen, győzelemre, és nem a kikapásra.
Igen,
ugye?
Értem. Igen,
tehát az,
igen,
ha önmagában használjuk, akkor tényleg sokszor pozitív dolgot jelent, de én is azt gondolom, amit te, hogy egy bonyolultabb mondatban itt szó sincs arról, hogy ennek pozitívnak kell lennie.
igen.
Vakbélgyulladás, vagy nem tudom, mi volt a történet.
Hát igen. Igen. Vagy a lebukás esélye minimális. Írd alá nyugodtan, a lebukás esélye minimális.
És ez pont az ellenkező. Nem szeretnének lebukni az illetők.
Igen.
Tehát szerintem a valószínűség és az esély, hát nagyjából felcserélhető, legalábbis egy időjárás jelentésben.
Kis eséllyel eső, hát igen. Mert hát különben mit mondok, az eső valószínűsége kicsi, persze azt is lehet mondani.
Én nem mondom, hogy mindig felcserélhető, mert matematikai szövegben nem szoktuk az esély szót használni, igen. Csak a valószínűséget, de időjárás jelentésben szerintem igen. Én nem érzem azt, hogy különbség igen. Lenne. Igen.
De még mást is ír, Pejs Judit.
Igen, és szintén az időjárás jelentéssel kapcsolatban szerintünk, megint több eszám, szerintünk nincs keleties vagy nyugatias szél. Mit gondolnak? Tényleg én is hallottam már időjárás jelentésben, hogy keleties szélre számíthatunk. Én szerintem ők arra gondolnak, hogy nem biztos, hogy pont keletről, ugye?
Igen.
Módosítani igen. Akarják keleti jellegű, vagy kelet felől, kelet nagyjából keleti, igen, vagy ilyesmit igen, értenek igen. Rajta.
És a meteorológus nyilván nem akarja azt mondani, hogy keleti szél, ha egyszer az lehet kelet-észak-keleti szél is.
És megint nem egészen értem, hogy miért zavarja a hallgatókat. Tudnék, vannak ehhez hasonló szavak a magyarban, ez nem olyan különös szóképzés. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valaki harcias, az nagyon hasonlít ehhez. Hát az nem azt jelenti, hogy fegyver van nála, meg ilyesmi, igen, hanem igen. Hogy egy emlékeztet a...
Hadd hívom föl hallgatunk figyelmét, hogy azt mondjuk például kékes színű volt. Az azt jelenti, hogy hát kék vagy azon a tájon. Igen, egy kicsit igen. A türkisz felé is talán elment, kicsit a lila felé is elment. Igen, igen. Vagyis hát ez az S, ez egy rendes melléknévképző, és jelentheti azt, hogy majdnem olyan, hogy azon a tájon igen. Helyezkedik el. Igen, igen. Igen, keleties vagy nyugatias szél. Hát gondolom valóban ezt akarja mondani a meteorológus. Igen.
Sári Márton, barátunk kérdezi. A legutóbbi adás, hát ez már nem a legutóbbi természetesen, legvégén Kálmán László úgy köszönt el, hogy a szerkesztő szokás szerint Sugár Ági volt, a felvételt pedig Bulger Lala készítette. A többit pedig már jelen időben mondta.
Igen.
Ó, erről már nagyon sokszor volt szó.
Igen, igen, valamiért ezt nagyon szeretik. Igen, igen, igen.
Sőt, szerintem már ugyanez a hallgatónk is írt erről, talán mondja is.
Igen.
Igen, mondja is. Ez a múlt idejű volt, ott a végén korábban már tárgyalva volt a műsorban, és itt az üzenetekben is visszaolvasható.
Igen.
A műsorvezetők álláspontja az volt, hogy ez pusztán ceremoniális hatás, ezért a nyelvészet hatáskörén kívül esik.
Ezt mondtuk
így. Én erre én nem emlékszem.
Én sem emlékszem, ez nem egészen így gondolom én, mert hát itt arról az, hogy a múlt időt mikor és mire használjuk, nem? Hát ez azért ez nyelvészet.
És én amikor ezt mondtam, vagy szoktam mondani, akkor se érzem magamban, hogy ez egy ceremoniális célból mondom, ez nekem spontán
igen,
van.
Igen, ezt és... informatív okokból mondod, nem ceremoniális.
És nem is érzem furcsának, nézzük meg, hogy ő mit gondol erről. Ebben az esetben szerintem ez teljesen spontánul jött Kálmán Lászlótól.
Így van.
És érzésem szerint megerősíti azt a feltevésemet, hogy itt a létige nem közvetlen jelentésében szerepel, hanem indirekt, kvázi metonimikus szerepben. Nem azt jelenti, hogy Sugár Ági már nem szerkesztő, hanem hogy ez a hozzárendelés korlátozódik egy adott múltbeli eseményre, az épp véget ért adásra. Ugye, tehát, hogy miért mondom én múlt időben, holott Sugár Ági továbbra is szerkesztő.
Egy pillanat, itt van egy csalás. Te azt mondtad, hogy a szerkesztő Sugár Ági volt.
Így van.
Ezt egyáltalán nem jól magyarázza Sári Márton arra esetleg arra nem indokolt feltételezésre, hogy a hölgy többé nem szerkesztő, mert ezt így magyarul nem lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy Sugár Ági szerkesztő volt, de már sajnos nem az, persze nem igaz, hála Istennek, igen. Csak mondom. De azt, hogy a szerkesztő Sugár Ági volt, ez egyáltalán nem jelenti
ez
azt,
annak
hogy...
a tömör kifejezése, hogy ezt a műsort Sugár Ági szerkesztette, és ez valóban múlt időben van, hiszen nem utólag fogja szerkeszteni. Igen.
Ő ezt félre magyarázza, hogy a létige nem közvetlen, hanem igen. Nem,
hát
nem.
Annyiban van igaza, hogy, hát vagy nem tudom.
Nem de... azt jelenti, hogy Sugár Ági már nem szerkesztő. Persze, hogy nem azt jelenti, mert ez nem az a mondat. Tehát ugye nem azt jelenti, hogy az csak olyankor érvényes mondani, ha a mondat, mint szósor,
jó, azért,
azonos.
Jó, várja, persze, de azért gondoljunk bele ebbe. Ő azzal veti össze, amikor valakire azt mondom, hogy ő szerkesztő volt. Akkor tényleg azt értem rajta, hogy ő már nem az.
Így van.
Azt mondom, hogy ő atléta volt, az azt jelenti, hogy már nem atletizál. Tehát ilyen értelemben a múlt idejű, igen, így van.
Igen.
Csak vegyük észre, hogy ez olyankor van, amikor úgynevezett névszói állítmány van, amikor egy tulajdonságot fejez ki voltak éppen a névszói állítmánynak a névszói része,
igen.
És a létige múlt ideje azt fejezik, hogy már nem rendelkezik azzal a tulajdonsággal. Az a mondat, amiről hivatkozik, amit én a műsor végén mondtam, az nem egy ilyen mondat, ez egy azonosító mondat. A szerkesztő Sugár Rági volt, a igen. szerkesztés funkcióját ő látta el,
igen.
vagy a szerkesztő funkciójú ember azonos az Sugár Rági nevű igen, emberrel.
Igen, igen.
Ez nem egy névszói állítmány, vagy nem egy ilyen minőségetről
nem, ez
szóló
egy azonosító
mondat. Állítmány. Egy azonosító mondat, és ezért egyáltalán nem azt sugálja, hogy
nem.
hogy ő ezt a funkcióját nem, csak nem. régen gyakorolta.
Na de
a múlt idő egyszerűen azért van, mert a műsornak már vége van, tehát már visszatekintünk igen. rá.
Na de kijövök a színházból, és azt mondom, hogy Hamlet Polgár Csaba volt. Érted? Hát, mert aznap este ő játszotta ezt a szerepet.
És mert holnap, már vége van a darabnak.
És holnap is ő fogja játszani ilyenek.
Igen, annyi metonímia, ugye azt mondja Sári Márton, hogy metonímia, annyi metonímia van a dologban, hogy a darabnak van vége, tehát igazából az van múlt, a darab a múlt, tartozik a múlthoz,
De
és mégse róla állítjuk azt, hogy múlt, hanem a, vagy nem róla, nem őt tesszük múlt, de őt nem tudjuk.
Nem ugye? Tudom. Tudom. A névelő miatt én azt gondolom, hogy itt inkább igével lehetne összevetni. Tehát azt lehetne mondani, hogy szerkesztősködött Sugár Ági.
Így van.
Hamleteskedett
így
Polgár Csaba.
És mivel ő most már nem, legalábbis a következő előadásig nem hamleteskedik, ezért kell múlt
hát
időbe
igen,
tenni,
igen.
mert annak most
igen.
vége van.
Na de ha én az esküvőre fölkérem pap ismerősömet, Géza atyát, hogy hát adjon össze minket, akkor utána azt mondom, hogy a pap Géza atya volt.
Igen.
Hát érted, ugyanaz, egyáltalán nem jelenti az, hogy ő többé nem pap. Hát ott és akkor ezt a funkciót és ezt a határozott névelő szépen kifejezi.
Szabad megint szabad asszociációval valami más megkérdeznem?
Igen.
Ugye itt felmerült az, hogy legalábbis Sári Márton szerint, ugye, hogy ez jelenthetné azt, hogy már nem szerkesztő az, akire azt mondtam, hogy szerkesztette, vagy a szerkesztő volt, szerintünk nem, de erről beugrott nekem ez a már, hogy már nem szerkesztő, hogy ezen azt értjük, hogy a továbbiakban se lesz az, hogy miért van az, hogy a márnak van egy ilyen továbbiakra vonatkozó értelme, most mondok egy példát, a múltkor hallottam nyilván más nevekkel, hogy valaki azt mondta, hogy holnap már Szénási Sándor vezeti a műsort. És ez annyira furcsa volt nekem, mert ez azt, a számomra azt sugallja, hogy holnaptól folyamatosan ő fogja, holott csak úgy értette a műsorvezető, hogy ma én vezettem, holnap meg ő fogja, holnap után meg valaki más. Holnap már vele fognak találkozni, az mintha azt jelenteni, hogy itt véget ért egy időszak, és kezdődik egy új időszak, amitől kezdve ő lesz a műsorvezető, tehát mintha márba bele lenne drótozva az, hogy ez egy hosszabb időszakra vonatkozik.
Pedig nem így gondolta, aki mondta.
Aki mondta, az nem így gondolta, igen. hanem már nélkül gondolta, hogy holnap egy másik műsorvezető lesz. Nagyon érdekes, igen. nem? Hogy a márnak van egy ilyen szerepe, én erre eddig sose gondoltam, hogy ez egy szakasz határ, ahonnan kezdve nem csak egy alkalomról beszélek, hanem ami utána jön, az egy hosszabb szakasz lesz. Szerintem
na most
érdekes.
A voltra, meg elmondom, hogy tartottam előadást a magyar nyelvről Ljubljanában, és az egyik példamondat az volt, hogy tehát, hogy a nincs és a nem, és a nem van, és a nem volt összefüggéseit illusztráltam, és az volt a példamondat, hogy Paula nem volt Münchenben. Paula nem volt Münchenben. És erre ott ült az egyik hölgy hallgató, aki nem jól tudott magyarul, de azért tudott, látszóan tanult magyarul, és azt mondta, hogy de hát ez nem jelenti azt is, hogy München városában egyetlen Paula nevű nő sem volt. Tehát ugye, hogy azt mondta, hogy Teréza volt, Ludmilla
szerintem
volt, Luisa volt, de Paula nem volt Münchenben.
Persze.
És el kellett ismernem, hogy igaza van, és hogy ezen csak azzal tudnék segíteni, ha a névelőt elérteném, erről jutott eszembe. Tehát ahogy a hogy mondjam, társalgási vagy fesztelen magyarban, azt mondjuk, hogy a Paula, hol van a Paula, én ismerem a Paulát, a Paula Münchenben van, a Paula nem volt Münchenben. Akkor már tényleg csak ő rá vonatkozhat, a halmaznak Münchenre vonatkozó hiányát, tehát hogy egyetlen ilyen nevű nő sem él a városban, azt nem lehet úgy kifejezni, hogy a Paula nem volt München.
Igen, de szerintem más megoldások is vannak. Tehát ha azt akarod mondani, hogy ez a Paula nevű ismerősünk sose járt Münchenben, akkor azt is mondhatod, hogy Paula még nem volt Münchenben, és már ez is ugye elég ahhoz, hogy ne jelentse ez azt, igen, hogy nem létezik.
Igen.
Vagy pedig, hogyha nem ezt akarod mondani, hanem azt, hogy nem arról van szó, hogy sose járt ott, hanem abban az adott pillanatban, vagy adott időszakban, amiről beszélünk, akkor meg érdekes módon, akkor úgy lehetne mondani, hogy Paula nem volt ott Münchenben.
Igen.
Hogyha arról van szó, hogy a múlt héten, amikor mindannyian ott jártunk, igen, akkor Paula ott volt-e, akkor úgy lehet egyértelműsíteni, igen, hogy ne jelenthesse, igen, azt, hogy nem volt ilyen nevű hölgy. Úgy lehet egyértelműsíteni, hogy Paula nem volt ott Münchenben. Igen. Na most ebből valószínűleg ez szerintem egy rejtély egyébként, hogy az ott, vagy a még, az miért hordozza ezeket a funkció, hogy miért zárja ki azt a másik olvasatot, ezt szerintem,
igen,
nyelvész kellene ahhoz, hogy ezt megfejtse.
Végül is abból azt a példát hoztam, hát a külföldiek számára, azt gondoltam, hogyha ilyen nemzetközileg ismert szavakat írok fel a táblára, akkor könnyebben megértik. Igen, igen. És ezért azt írtam, hogy ha azt mondom, hogy rabbi nincs a Vatikánban, az azt jelenti, hogy ilyen funkciójú, igen, személy ott, igen, nem él, de ha azt mondom, hogy a rabbi nincs a Vatikánban, az azt jelenti, hogy én ismerek egy rabbit, és keresem, hogy hol van, és hova lett, és
ott nincs.
Ott nincsen, pontosan. Igen. Tehát a névelő egyértelműsíti, hogy nem halmazról, hanem egy egyedről van szó, de hiszen ezért hívják határozott névelőnek, és talán ezért is az a szerkesztő, Sugár Ági volt mondatban is, az azonosítás hát kerül előtérbe.
Jó, na most a határozott névelő miért zárja ki ezt a másik olvasatot? Azért ezt is tegyük hozzá, hogy ha ezt a furcsa jelentést akarjuk kifejezni, hogy nem volt Paula nevű nő Münchenben, amit egyébként én inkább így mondanék.
Rendben van.
A névelő hiánya teszi lehetővé azt, hogy tulajdonképpen ilyenkor a Paula nem tulajdonnévként működik. Hát egyáltalán nem is egy konkrét emberről beszél, hanem egy típusról, mert tulajdonképpen ez egy köznév.
Igazad van.
És ha nem a mondat elején lenne, még akár igazad kisbetűvel van is lehetne írni.
Igen.
Hiszen ez valami olyasmit jelent, hogy igen, Paula nevű ember, az meg úgy már hát köznév, igen, nem egy hát egyedi emberről
rabbi
beszél.
Rabbi nem volt a Vatikánban.
Akkor igen, olyan lesz, mint a rabbi, pontosan.
Igen. A Paulával az az érdekes, hogy az elegáns magyarban ugye nem kell névelőt használni se az egyik, se a másik esetben a Paula előtt, és ezért a két mondat egybeesik.
Igen,
igen.
És a helyesírásunk pedig olyan, hogy ezt valószínűleg ezt egy igazi helyesíró, ezt a Paulát mindenképpen nagy P-vel írná.
Igen.
Mert hogy ez egy olyan szó, amit nagybetűvel kell írni, holott van olyan használata, amikor valójában nem tulajdonnévként használjuk, amikor úgy értjük, hogy Paula nevű illető,
igen,
az nem tulajdonnév.
Igen.
Jó, akkor a műsor első felében már nincs időnk több kérdésre, úgyhogy egy pár perc szünet lesz, ahogy mindig szokott lenni, és utána jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ismét üdvözöljük hallgatóinkat. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És folytatjuk a hallgatói kérdésekkel. Pap Zoltán kérdezi, szerintem volt már szó a műsorban, de nem baj. Nem olyan régen vezetőünk Georgiának hívott egy országot, ahol éppen járt, amit én Grúziának ismertem. Nem tudom, mikortól ez az új neve. Most olvasom, hogy Hollandia mostantól magát Netherlandsnek fogja hívni minden hivatalos fórumon Holland helyett. Van erre magyar szavunk? Mi továbbra is Hollandiának fogjuk mondani? Hát ez két kérdés, ugye az egyik a Georgia, de szerintem már beszéltünk erről, hogy
mondjuk el újra. Hát
valamikor a tízes évek elején talán volt az, hogy elhatározta a magyar külügyminisztérium, hogy ezen túl nem Grúziának fogják nevezni Georgiát, azt hiszem a saját kérésükre egyébként.
Pontosan ezt akarom mondani. Miért nem szeretik a grúzok a grúz vagy Grúzia nevet?
Hát, hogy ez általános lenne, hogy nem szeretik, ezt nem tudom, de ez a grúz, ez egy külső név, úgy hívják ezt a nyelvészek, egy külső név, mert ők magukat nem így hívják, ez egy orosz eredetű név, ez a grúz, Gruzinszki. És lehet, hogy idegenkednek tőle.
Igen.
Csak hát az érdekes, hogy a Georgia is egy külső név, ugye ők magukat Kartvelieknek hívják.
Kartvel. Vagy Kartveli, igen.
Tehát jó, a Georgia is külső név, csak
de
valami...
De nem orosz.
De nem orosz, igen.
Hanem az egy görögös, latinos név, hát az nekik valószínűleg jobban tetszik. Én értem, hát azért ők évszázadokon át orosz hatalom alatt éltek, ettől... hát, hogy mondjam, szabadulni szeretnének, és hát ezzel akarják ezt kifejezni. Jó, ez nehéz kérdés, hogy most akkor mi Kína fővárosa, ugye ez ugyanide tartozik, hogy Beijing vagy Peking, hát én már öreg vagyok, én már Pekingnek mondom.
Ez továbbos. Így nem világos különben, mert ez... Ja, jó, értem, mert a Peking az oroszos átírásból származik, azt mondod?
Hát, vagy inkább egy régi hollandos, igen, de... vagy portugálos átírásból származik. Igen, igen. Jó, igazad van, de az
nem
ugyanaz
egészen
a név.
Ugyanaz, igen.
Az ugyanaz a név, rendben van. Igazad van. Hát akkor, igen, vagy hogy a... Lehet, hogy mondok egy példát, hát a románok ugye elkezdték nehezményezni, hogy az olá szót ne használjuk ő rájuk, és használjuk inkább az ő általuk használt román szót saját
hát
maguknak.
Sőt, talán ugyanilyen probléma volt azzal, hogy U magánhangzó volt a nevükben, ugye Rumunia, és azt megváltoztatták, hogy O legyen a magánhangzó,
igen.
És ezt aztán számon kérték, vagy hát kérték a többi országot is, hogy ne Rumániának, hanem Romániának.
Igen, igen, igen. Hogy az ő valóban létező, hát nyelvi ősükre, Rómára, a római birodalomra jobban utaljon. Ez valóban igaz. Hát a román nyelv ugye a latinból származik. Na most el tudom képzelni, hogy a grúzok lelkében is talán mindenféle negatív tapasztalatok tapadnak a Grúzia szóhoz, mint a románoknak az olá szóhoz.
Igen. Ezek nem nyelvészeti kérdések, és egyébként az igazi kérdés az is, hogy mennyire kell ezt más országoknak ennyire figyelembe venniük. Tehát ha már van egy hagyományos régi bevett neve,
igen, az ország, amely mi nálunk nem lett kicsinylő, de hiszen ugyanúgy mondhatom, hogy akkor miért nem mondom magyarul egy fekete bőrű ember, hogy néger.
Én
hiszen,
mondom.
Igen, hiszen mi nálunk nem alakult ki ennek becsmérlő íze. Akkor
és
miért?
Szerintem a Georgia se fog meghonosodni, mert lehet, hogy a hivatalosságok így fogják hívni, de hát szerintem mindenki Grúziának fogja hívni tovább.
Ráadásul véletlenül az Egyesült Államokban van ilyen nevű állam, ugye egy Georgia, de hát mindegy.
Ennek a történetéről is szerintem beszéltünk már egyszer, ugye a Georgia nagyon hasonlít a Georgius vagy Georgios névhez,
György.
Mintha abból alakult volna ki, holott valójában nyelvtörténetileg ugyanaz az eredete, mint a grúznak, és egyáltalán nincs köze a Györgyhöz.
Míg az Egyesült Államok belé az viszont tényleg
az viszont
György,
tényleg a György, van, igen.
Igen.
Na jó, hát nem tudom.
Igen.
Ezekre nyelvészeti választ nem lehet adni, mert ezek társadalmi
tehát
kérdések.
Azt kérdezi Pap Zoltán, nem tudom, mikortól él az új neve. Hát akkor te megválaszoltad.
10-es években, nem tudom a pontos évszámot.
2010-es évek,
igen.
Úgy van. Egy másik megjegyzést is hallottunk, ugye olvastad föl, hogy Hollandia mostantól magát Netherlands-nek fogja hívni, de hát ez eddig is így volt, ez az országnak ez a neve, The Netherlands. A holland az egy kicsit hát bizalmas, informális,
igen.
Hiszen valójában az ennek az országnak az egyik tartománya, az egyik megyéje.
Így van, de a hallgatónak az a kérdése, hogy magyarul továbbra is Hollandiának fogjuk-e hívni, ez egy indokolt kérdés, hiszen ha tiszteletben tartjuk, hogy a grúzok magukat most már Georgiának fogják hívni, akkor miért nem tartjuk tiszteletben, hogy a hollandok nem Hollandiának
azért,
hívják
azért, a hollandok
magukat.
Nem kezdeményezték, hogy mi máshogy hívjuk őket, mint eddig, mert nincsen kisebbségi érzésük, Laci, ez ilyen egyszerű. Hát a hollandok mosolyogva veszik tudomásul, hogy ki hogy hívja őket, mert attól ők még azok, amik szabadok, büszkék és
hasonlóan boldog. Igen, a németekről is hasonlóan elmondhatjuk, hogy nekik nem jutna eszükbe, hogy a franciákon számon kérjék, hogy ne alemannoknak hívják őket, hiszen az aleman az csak egy kis névcsoport.
Igen, pontosan.
Német nyelvterületen, hát nem vagy, is mind Németországban élnek.
Hát vagy mi Deutschlandnak nevezzük ezen túl Németországban.
Nem kérik tőlünk, hogy mi Deutschlandnak hívjuk, vagy valami hasonlónak.
Nem, hát igen. Ez a kis népeknél szokott lenni, hogy akkor...
Nem bánják, hogy az angolok Germániának hívják őket. És
hogy van. Egy általad gyűjtött kifejezésbe beletaláljuk, beparáznak, hogy akkor ő rájuk megvető kifejezést használnak. És hát, ha így van, akkor természetesen hát tiszteljük az ő vágyukat, de a hollandoknál én soha nem vettem észre, hogy ilyen vágyuk lennének, de a holland követségre angolul az van kír, vagy embassy of the Netherlands.
A hivatalos neve az országnak az mindig
így van, persze. Így van. Nederlanden, ugye hollandul. Jó. Ki következik, mondjam?
Pintér Márta kérdezi, félek, hogy nem fogunk tudni válaszolni rá, de az is válasz. Pintér Márta azt mondja, milyen szót használtak a magyar őseink a honfoglalás korában a szláv eredetű munka és a dolog helyett, illetve ezekre a fogalmakra. Ugye itt ide is írja szépen, hogy a munka az a szláv muka, skin és hát skin, vagy
így,
szenvedés.
Ez így nem pontos, a munka az a szláv munkához.
Így van, igen, igen. Csak de megfelel a
többi szláv nyelvekben már muka, kín, szenvedés.
Így van, igen. És a dolog, kötelesség, tartozás.
Igen.
Vagy nem létezett a dolgozni, munkát végezni? Kérdezi, gondolom, egy kicsit szarkasztikusan, hiszen hogy nem létezett volna.
Igaza van, nem létezett. Nem létezett, mert ezek a feudalizmussal jöttek be.
Hát de munkát végeztek, gondolom, de csak nem abban az értelemben.
Hát nem abban az értelemben.
Valószínűleg ezek speciális értelmű munka, illetve
dolog. Hát a jobbágyok által végzendő tevékenységre vonatkozott. Hogyne. Hát persze, hogy munkát addig is végeztek, de ahogy az ember hagyományosan azt mondja, hogy az én nagymamám se dolgozott, csak az öt gyereket nevelte föl. Ugye érted? Hát hogy
nem volt alkalmazva.
Hát ilyen nappal dolgozott természetesen, de azt nem meg munkába adta a lányát. Hát érted? Igen. Vagyis ez egy bizonyos szabályozott, más számára végzett, és talán bizonyos ellentételezéssel, pénzbeli vagy természetbeli ellentételezéssel kísért rendszeres tevékenység volt, igen.
És azt nem tudom a dolognak a pontos történetét, vagy hogy milyen, pontosan milyen jelentés árnyalatot fejezett ki, de a szláv megfelelője az a kötelesség, járadék, stb. Az pedig lehet, hogy eredetileg azt jelentette, amit tényleg, amire köteleznek, amit nem is szabad akaratodból csinálni.
Igen, igen. És ma is még a dolog az sokkal általánosabb értelmű. Hát az nem a maga dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye? Tehát ez egészen más azért, mint a munka.
Így van.
Meg hát a magyarban azt mondom, hogy mi ez a dolog az asztalon, ez a dolog egy toll. Tehát igenis van, nagyon szép.
A jobb példa ez a nem a maga dolga, mert ugye az tényleg annak a szinonimája, hogy nem a maga kötelessége.
Igen.
Na jó, ez de, a kötelessége ellen
van
benne.
De mint főnév, aztán teljesen az általános jelentés, objektum jelentése. A dolgozik, az később.
Joggal kérdezi a hallgatónk, hogy a honfoglalás korában hogy hívták akkor azt, hogy valaki munkát, tevékenységet
végezett. Nem csináltak ilyet.
Szerintem csináltak, hát volt akkor is a ház körül mindenféle teendő.
De egy nomád nép beszélünk.
Teendők akkor is voltak.
Hát azok voltak.
Azt de sajnos azt meg nem tudjuk, hát hogy erre milyen igény kell utat.
Mondjuk teendőnek hívták.
Félek, hogy az egy sokkal későbbi szó. Sokféleképpen hívhatták, de ugye hívjuk fel a figyelmet arra, hogy abból az időből szinte semmilyen nyelvemlék nincs.
Hát igen.
Az első nyelvemlék az már bőven arra az időre esik, ugye a halotti beszéd, vagy először is nincs benne ilyesmi értelmi szó. Másrészt már bőven a
1200 körül.
Késői, tehát igen. Már bőven a feudalizmus idejére esik. Igen. Tehát ezért nem nagyon lehet. Igen. Nincs esélyünk rá, hogy tudjuk. Igen. Gyanakodni lehet, hát volt például most a hasamra csapok, volt egy olyan szó magyarul, hogy ügy, régi uráli örökség, lehet, hogy volt egy ilyen, hogy ügyködik, vagy
igen, igazad van.
Ugye, mert az igen. Valami ilyesmit jelent, hogy igen, valamilyen igen, tevékenységet igen. Végez.
Vagy lehet, hogy volt olyan, hogy tét, például a tenni
igéből, tét. De nem tudhatjuk.
De az természetesen igaz, hogy mint minden más nép, ők is pucoltak répát, és szeleteltek
húst.
Igen,
igen, igen. És ezt valahogy
nevezték. És fölmosták a padlót, és a gyerekeket tisztába tették. Hát persze, hogy ezek munkák, vagy patkolták a lovat. De abban az értelemben, ahogy ezt a honfoglaláskor a szlávoktól, a feudalizmussal és a kereszténységgel átvették, abban az értelemben ilyesmit ők nem végeztek.
Egyébként nagyon ritka az olyan szókölcsönzés, vagy jövevény szó, ami ne azért született volna, ami nem azért lett volna átvéve, hogy egy kulturálisan új fajta dolgot jelöljön. Tehát én nem is nagyon tudok hirtelen erre példát.
Igen.
Tehát én egész biztos vagyok benne, hogy amikor a magyarban elkezdték kocsmának hívni a kocsmát, akkor az valamiben valószínűleg eltért attól, amit korábban nem tudom én fogadónak, vagy minek hívtak.
Igen.
És azért, tehát ezek nem teljesen a légből kapott dolgok, vagy ha ma valamire kírják, hogy pub, akkor azt akarják érzékeltetni, hogy ez nem pont egy kávézó, vagy egy presszó, vagy egy kocsma, hanem ez egy pub típusú valami.
Igen.
Tehát ezek én nem nagyon tudok olyan átvételt idegen nyelvből, aminek ne lenne valami ilyen nagyon erős motivációja, hogy valami újfajt, legalább a szándék arra, hogy ez egy kicsit másmilyen, mint
hát
amit korábban.
Az olaszból például átjött a magyarba a strada a 60-as években, ami pedig egyszerűen olaszul út azt jelenti. De magyarul nem egyszerűen utat jelent, hanem autópályát. Igen, igen. Jó.
Ezt most arra is mondtam, hogy sokan azt mondják, hogy felesleges idegen szót használni, amikor van rá magyar szó is, de nagyon ritka az, hogy tényleg ugyanarra hát legyen.
Pontosan.
Általában van valami különbség
köztük. Igen. Arról nem is beszélve, hogy minél gazdagabb a nyelv, annál jobb. Hát legyen minél több szó. Legyen rá magyar eredetű, meg idegen eredetű. Igen.
Abádi Eszter.
Mit ír Abádi Eszter?
A minap gimnazisták beszélgetéséből ezt csíptem el. Szóval kimaxoltam a hétvégét.
Kimaxoltam.
Mi egyébként már beszéltünk, csak ugye nem tudom, hogy a kérdés akkor jött el, amikor ez a rádióban elhangzott. A kimaxolásról már szerintem mi beszéltünk.
Igen.
Ezt a szót, kimaxolni, először hallottam, bár azóta még néhányszor. Nekem bántja a fülem. Idegenszerűen hangzik, de majd megszokom.
Hát igen.
Na kérem, ez a helyes hozzáállás. Hát más nem tud tenni, mint megszokom. Ennek kapcsán elgondolkoztam a szó szerkezetén, és kerestem hozzá hasonló szavakat. Én erre is azt tudom mondani, ez a helyes hozzáállás.
Hát igen, igen.
Akár tetszik, akár nem, meg kell próbálni megtalálni, hogy milyen mechanizmus van mögötte, milyen hasonló dolgok vannak. Azt találtam, hogy általánosságban az angol eredetű tőből, all igeképzőből és esetleg a szó magyar megfelelőjéhez társuló igekötőkből áll össze. Ugye, hát jó, tehát ő azt mondja, hogy a max, angol tő, hozzárakjuk, hogy all, és az, hogy kimaxolni magyar.
De a max nem angol tő, hát ez egy nemzetközi, egyébként latin eredetű, és az angoltól függetlenül is ismert. Hát én már régen használtam azt, hogy max 4-5 napot töltünk ott. Hát érted, ez jó.
Igen, de hát azért nézzünk szebb a tényekkel. Ma a legtöbb kölcsönzés azért mégiscsak az angolból.
Ez igaz, csak amit ő mond... Érted? Tehát az, hogy dekkol valaki valahol, hát ez a német lőnyő.
Igen, de a példái azok, amiket utána hoz, mindjárt mondom a példák, amiket hirtelen összeszedtem, bankol, kiposztol, becsekkol, lecsekkol, shoppingol, lájkol, tankol. Hát azért ezek hát alapvetően...
A tankol
az nem, az valószínűleg német
angolul
volt.
Angolul ilyen szó nincs.
Így van, igen, igen.
Igen. A bankol,
hát valószínűleg sokkal régebbi, mint
német,
a jank.
Persze.
Jó, ez egy apró kis
korrekció. Jó, de meg kell jegyeznem, mert könnyű abba az optikai csalódásba esni, hogy ami idegenes, az angol. Hát azért ez nem így van.
Jó, jó.
Igen. Folytasd.
Ezekben a szavakban a közös, a tő angol, azért mosolyogtam, mert hogy hát, pont ezzel fordatja. Ezekben a szavakban a közös, a tő angol eredete, egyes szavaknál eredeti alakban, másoknál magyarosítva, de mindig az all igeképzővel társítva. Tehát kedves Abádi Eszter, egy párnál nem angol, hanem német, és a minél régebbit veszünk, annál kevésbé fogunk angol találni ezek között.
Igen.
De ez egy kis korrekció, csak kis javítás. Ezekben a... Ja igen, nem tudom, kimondható ez a szabályszerűség, vagy véletlen csupán. ha előbbi, van-e valami nyelvi oka a jelenségnek, miért mindig az OL képzőt használjuk? Tehát ez igazából a hallgatón kérdése. Nagyon fölfedezi, jó. Hogy nagyon van jó. Egy egész csoportja ennek a fajta szónak, hasonló a szerkezete.
Igen.
Az igekötőt most elfelejthetjük, mert az a magyarban általában...
Vagy van, ugye, vagy nincs.
Hát az igen, és az nem függet attól, hogy ez kölcsönszó. Tehát, hogy a csekkol, már van becsekkol, kicsekkol, stb. Az a magyarnak az igen. Saját belső...
Meg hát van posztol és kiposztol.
Persze, persze, igen. De ezt, nem, ezt gondolom nem is szorul magyarázatra, meg nem is kérdezi a
igen,
hallgatónk.
Igen.
A kérdés az maga a tő és az OL, hogy ez milyen rettentő gyakori, és hogy ez egy, olyan, mintha ez egy ilyen rendszeres
ez igaz.
Módszer lenne.
Ez igaz.
Meg kell mondanom, hogy a nyelv... Van olyan nyelvész, aki azt állítja, hogy ez szinte a világ minden nyelvén úgy szokott lenni, hogy amikor igét kölcsönöz egy nyelv, akkor valami képzővel el szokta látni.
Igen.
Én nem vagyok benne biztos, hogy ez van ellenpélda rá, mindjárt az angol például látványosan tud igét úgy kölcsönözni, hogy ne lássa el képzővel,
na jó, mert
de semmiképp se kivételes a magyar, tehát ez egy nagyon általános jelenség, tehát azon ne csodálkozzunk, hogy
kell képző.
Hogy kell képző, tehát hogy olyat sose fog a magyar csinálni, hogy bankni, hogy egy ilyen típusú átvétel, hogy bankok,
banksz. Hogy én banktam tegnap, igen.
És nem csak ezzel a tővel, hanem más tővel se fog. Régen volt ilyen előfordul, de nagyon ritka volt. Az ótörök igék között, vagy eredeti igék között van ilyen. De teljesen igaza van abban, hogy itt olyan, mint hogyha ráadásul még az is meg lenne szabva, hogy az OL, ugye?
Igen, igen, igen.
Van egy pár egyébként, ahol talán Z is előfordulhat, de hát a leggyakoribb az elles.
Igen, igen, igen.
Tehát bankozik, az talán még elmegy, már hát nem.
Igen.
Igen.
No jó, tehát megjegyezzük, hogy természetesen talán ma az újak többsége angol, mert hát onnan jön ma a legtöbb szó, de ezeknek az idegen tő plusz OL jelentős része német eredetű, mint a bankol, meg a tankol például.
Meg
hát,
amit a hallgatónk nem sorolt föl, de te említettél, a dekkol, ugye az a sokkal régebbi,
lakik,
és az
egyértelműen. Hát hogyne.
Szerintem az valami hadi, tehát szerintem az a monarchia hadseregében, szerintem az azt jelentette, hogy fedezékbe vonul.
Ez igazad van, igen, mert dekk a németül, hát a fedő, a fedezék. Igazad van. De hogy az egy érdekes kérdés, hogy ez az OL miért nem alkalmazkodik a magyarnak az illeszkedési hangtani szabályához. Tehát, hogy miért becsekkol, és miért nem becsekkel, ahogy egyébként a magyarban kívánkozik.
Hát ez azért nem teljesen általános, mert azért van printel, tehát azért van, amikor az elt használjuk, és nem az olt.
Igaz,
de igaza van a hallgatónak abban, hogy feltűnően sok
ez
az olt.
Igen. Igen, igen, igen. Hát jó.
És mit mondasz rá?
Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Talán azt szoktuk mondani, hogyha a tövet nem használjuk a magyarban, akkor lehet hát ezt az olt hozzátenni. Tehát a csekk, ilyen szó van, de az egy papírdarab, amire pénzt lehet fölvenni. A repülőtéren a becsekkol, az nem ugyanaz. És ezért annak a töve nem csekk, és nincs neki igazán töve, és ezért lesz csekkol. És a dekkol valahol megbújik, nincs magyarul dekk.
Szóval. Van, egyébként csak más, tehát a hajófedélzetét szokták decknek.
Jó, igen, igen, igen.
De tehát, nem azt jelenti, de aznak nincs közelhez.
Tehát, hogy ez az OL, ez azt jelenti, hogy az kívánja kifejezni, hogy ami előtte van, az nem egy függetlenül is élő magyar főnév, hanem egy ilyen furcsa igeitő.
Igen, akkor az a kérdés vetődik fel, hogy amikor mégsem ez történik, miért nem azt mondjuk, hogy printol? Printold már ki nekem, légy
szíves. Hát jó, a printol, printben i van, érted, és akkor igen.
Jó, hogy akkor valami hangtani
hát,
dolog is lehet.
Hát akkor csak a hangtan bejön.
Jó, de az i-o egyébként a magyarban nem olyan furcsa, ugye nem, csipog, nem. Meg mit tudom nem, én, de csomó olyan szó van, amiben i-o van, tehát igazán. Ez nem lenne annyira furcsa.
Kínos, és így tovább.
Azon gondolkoztam, hogy nem lehet-e, hogy... akármilyen szomorú is, már ezek is régiek. Tehát, hogy nekünk persze újak, mert idősek vagyunk, de valójában a printel az már egy még újabb típusú. Tehát lehet, hogy a legújabb szavakat már szépen illeszkedve fogják átvenni.
Értem.
Csak nem tudok most hirtelen jó példát, amin ezt tesztelni lehetne.
Igen.
Meg hát a like... Ja nem, várja, a like-ol az ugye nem jó példa, mert az mély hangrendű.
Mély hangrendű, az nem mutat semmit. Igen. Laci, de azt kell mondanom, köszönjük a Bádi Eszter észrevételét, és lám milyen sok érdekes dolgot hát hoz ki a témából, de a kimaxol szót én nem tartom angol eredetűnek. Angolul ilyet nem mondanak egyáltalán. Nem lehet angolul ezt mondani. I have maxed the weekend. Ilyen nincsen.
Vagy maxed out.
Maxed out. Nincsen igen. Ilyen. Igen. Tehát a max az igazán jó. Az angolban is van maximum, meg minden, de hát minden nyelven van. És ismétlem nekem az, hogy max így lerövidítve a régi magyar szleng, régebbi magyar szlengbe is benne van, nem? Hát max 800 forint körül. Lehet hát ez nekem úgy?
Már régen nem szleng szerintem. Ez,
hát akkor
a, ugye azt szoktuk mondani, hogy társalgási vagy kollokviális.
Igazán.
Az, ami már egyáltalán nem egy korosztályhoz kötődik.
Fesztelen,
tehát még nem írjuk igen. Annyira le hivatalos szövegben, igen. Meg a médiában talán még nem mondják annyira. Igen. Ugye nem mondanák a hírekbe azt, hogy max 15...
Nem, ugye? Nem.
Tehát ez erre mondjuk azt, hogy társalgási vagy kollokviális, tehát nem szleng. Igen, és ez akkor azt mondod, hogy egyszerűen van ez a max szó, ami a maximumnak a rövidítése igen. A magyarban, és abból magyar belső fejlemény, belső képzés az, hogy kimaxol.
Hát kihoztam a maximumot belőle, az ugye kell az a láncszem, hogy hoz ki a maximumot belőle, és akkor kimaxol. Aki hozza a maximumot, kimaxol. Nekem ez így elég magyarázat.
Jó, szerintem ez egy jó alkalom egyébként arra, amit szoktunk néha mondani, hogy a hallgatóinkat biztatjuk, hogy keressenek hasonlókat, lehetőleg minél újabbakat, mert ezek a régi németes dekkol, meg ilyesmi, hát ezek persze, ilyenekből rengeteg van.
Belefetszolt rengeteg munkát.
Hát meg gründol, meg mindenféle. Ugye a gründol is érdekes,
igen,
mert ő után aztán abszolút nem lehet kívánkozna ol.
Hogy miért nem
gründölnek kellene lennie
van,
természetesen. De hát
még...
ezek már nagyon régek. Minket igazából az érdekel, hogy manapság hogy működik ez.
Igen.
Mert már igazából a printer se olyan nagyon új.
Hát nem.
Meg a printre lehet mondani, hogy az valamennyire létezik magyar tőként. Hát nem tudom. De ugye itt elsősorban olyanokról van szó, ahol maga a tő az önálló használatban nem létezik.
Igen.
Úgyhogy szerintem mindenki figyelje a maga körül, hogy talál-e ilyeneket.
Igen. Van még időnk, Laci?
Hát egy percünk van.
Egy percünk van. Döller Ákos. Már évtizedek óta bántja a fülemet az inekció. Márpedig ilyen szó szerintem nem létezik. Csak injekció. Hát kedves Döller Ákos, ha évtizedek óta bántja a fülét, akkor kell, hogy létezzen, mert hát
jó,
akkor...
ez mindig előjön,
igen,
ez a létezik,
igen,
vagy
igen,
nem létezik.
Igen, igen,
de
igen.
Azért tegyük hozzá, hogy mi nem használjuk.
Nem használjuk.
És
nem.
Aki ezt használja, az társadalmilag általában más réteghez tartozik. Tehát ez egy mintha egy társadalmi jellegű különbség
így
lenne.
Így van.
Tanulatlanabbak használják.
Kórházi tapasztalataimból mondhatom, hogy az orvosok általában injekciót, a nővérek általában inekciót mondanak. Hát ebből is látszik az iskolai végzettség,
igen,
a társadalmi
igen.
Státusz különbsége.
Ritka miatt. Egyébként az ilyen, köszönjük szépen az észrevételt, mert ritka az, hogy a magyarban
igen.
Ennyire, mint a társadalmi tényezők határoznak
igen.
Meg.
Na most meg. Azt szoktuk okának mondani, hogy ahogy kimondjuk gyorsan a n és j kapcsolatát, injekció, ennyi lesz belőle, injekció. És ez úgy hangzik, mintha egy tévedés lenne, mert a latin szavakban nem szokott ny lenni, egyáltalán az idegen, finom, tudós szavakban nem szokott ny lenni. És az egyszerűbb emberek, akik csak annyit tudnak körülbelül, hogy ez nem jó, ezért kiavítják, hogy ne hangozzon olyan brutálisan injekció.
Érdekes, hogy igen, műveletlenebb emberek, de tudatában vannak annak, hogy ez egy latin szó, és hogy abban nem illik a ny.
Igen.
Jó, hát köszönjük szépen a figyelmet, ennyire volt időnk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszonthallásra.